Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepeljük a győzelmet ezen a helyen, fogalmazott első Bartolomeosz pátriárka az iznikő ökumenikus találkozón. November 28-án a törökországi Iznikben, Níceában első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka meghívására és vezetésével a Szent Neofitosz bazilika régészeti feltárásának közelében ökumenikus imatalálkozót tartottak. A találkozón beszédet mondott 14. Leó pápa, valamint első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka is. A pátriárka elmondta, mélyen meghatódtunk, hogy mindannyian pozitívan reagáltak alázatos meghívásunkra, hogy ezzel a közös zarándoklattal tiszteljük meg az első ökumenikus zsinat emlékét és örökségét, amelyet 1700 évvel ezelőtt itt, Níceában tartottak. A níceai hitvallás magként hat egész keresztény létezésünkre. Nem az elvárható minimumot szimbolizálja, hanem az egészet. A níceai hit lángoló buzgalmával a szívünkben fussuk le a keresztény egység előtt álló pályát. Reméljük a végsőkig a kegyelmet, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor ígért nekünk, és végül szeressük egymást, hogy egy szívvel és egy lélekkel vallhassuk, Atya, Fiú és Szent Lélek egy lényegű és osztatlan Szent Háromság. Amen. Mondta beszédében első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka. 14. Leó pápa meglátogatta az isztambuli kék mecsetet első külföldi apostoli útjának harmadik napján, november 29-én szombaton reggel. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a pápa csendben, elmélyülten és figyelmesen hallgatva, mély tisztelettel a hely és az ott imádkozók hite iránt élte meg a mecset látogatását. 14. Leó a harmadik pápa, aki meglátogatja a kék mecsetet, Ferenc 2014-ben és 16. Benedek 2006-ban járt ott. A Tisza párt adóemelési tervei miatt még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció, ezért meghosszabbítják a kitöltési határidőt december 7-ig, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Hidvégi Balázs a videóban emlékeztetett. Az elmúlt napokban kiderült, hogy a Tisza párt brutális adóemelési és megszorítási csomagot készített elő, egy igazi radikális baloldali megszorító csomagot. A politikus felidézte, a nemzeti konzultációt épp azért indították el, hogy nemet mondjanak Brüsszel háborús terveire és az általuk elvárt adóemelésekre. A következő 10 évben a kormány döntések értelmében 670 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Szabolcs-Szatmár Beregvár megyébe. Jelentette be a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross program és a Demján Sándor program, 50 milliárd forint érkezett és érkezik a Vármegyébe. Ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára, más pályázatokból nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak. A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park 3 milliárd, a nyugati elkerülő út 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum 7 milliárd forintos fejlesztését. További 4 milliárd forintot fordítanak autóbuszvásárlásra és 6 milliárd forintot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kis településekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás, közölte Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán. Végül az időjárásról. A középső ország részben vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet, de a Tiszántúlon borult marad az ég. Emellett a Dunántúlon terjeszkedhet az alacsony szintű felhőzet, de a derült részeken pára néhol zúzmarás köt képződhet. A Tiszántúlon elszórtan csapadék is előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. A minimum hőmérséklet a felhős tájakon általában 0 és plusz 4, a derült részeken mínusz 4 és 0 fok között valószínű, de a tartósabban derült hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Szerencsém, a szerelemben mi szerencsém, mert soha-soha nem szerettem, csak olyat, aki tönkretett. Menj, ne sajnálj, az én bajom, ha már meguntál, s a te bajod, ha majd utólag az ideálok én leszel. Nézzetek meg jobban, van furcsa rajta, mondjátok meg, mi lesz még vele. Nincs szerencsém, ó, a szerelemben nincs szerencsém, mert soha-soha nem találtam csak olyat, aki rá szedett. Majd megérem, majd legalábbis úgy remélem, hogy előbb-utóbb eljön értem, majd az is, aki megszeret. Nézzetek meg jobban, mi van furcsa rajta, mondjátok meg, mi lesz még vele.
Érted, megveszek. hogyha te a bajon nem segítesz, a Magenheim doktor sem segít.
Jaj, akkor már megy a baj! Kezdjük el tanulni!
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nevésted a nevedet a szívembe.
Második próbálkozás!
Még mindig sóhajtozok, mint egy súlyos beteg. A fenébe is drágám, hisz máig sem történt meg. Segíts, mert a szívem így megreped, a szerelem már elvette az eszemet.
Jaj! Na most együtt! Mert
szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nevésed a nevedet a szívemben.
Na még egyet, mert
szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nevésed a nevedet a szívemben.
Na jaj, nekor!
Látom, még mindig hiába sóhajtozom, hozom. Ne szórakozz, drágám, a játékot már unom. Ha nem szeretsz engem, hát elveszek, a szerelem már elvette az eszemet.
Akkor most bátra mindenki, egy cikét!
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is te a nevedet a szívemben.
Még egyet!
Mert szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is te a nevedet a szívemben. Szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is tett a nevedet a szívemben.
Ajjajjajj! Köszönjük szépen! Hát ilyen pár bátortalan próbálkozót azért itt láttam, de átengedjük a terepet nektek, úgyhogy lehess érvényesülni. Erről a hangról megpróbáljuk egy kis tempóval együtt, pedig én. Így kezdődik ez a része, gönnyen meg. Jó? Ez az. És akkor ezt a bonyolult szöveget próbáljuk meg együtt, jó? Egy, két, hár, mert szeretlek így. Hogy szeretlek így, szeretlek meg, az Isten a szív. Bátrabban, mert
szeretlek így, szeretlek
meg, mind csak az jár az eszem, hogy szeretlek így, de szeretlek meg, az Isten a nevedet a
szív. Na most minden tele, mert
szeretlek így,
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Mai adásunkban egy különleges hagyomány nyomába eredünk, a fertelmesteri avatásról és a hozzá kapcsolódó szimbólumokról, jelképekről beszélgetünk. A fertelmesterek a város negyedeinek választott képviselői voltak, olyan tiszteletre méltó polgárok, akik a közösség ügyeit, békét és hagyományait őrizték. Az avatásuk ma is ünnepi esemény, amely egyszerre idézi fel a múlt értékeit és mutat példát a jelennek. De mit is jelentenek például a fertelmesteri szimbólumok és jelképek? Hogyan zajlik maga az avatás, és miért volt fontos ez a város életében? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai vendégünkkel, dr. Petercsák Tivadar néprajzkutatóval, nyugalmazott egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, akivel a múlt adásban már az EGRI fertelmesteri testület történetéről és a működéséről beszélgettünk, és akik különösen jól ismeri ezt a hagyományt, hiszen maga is részese az EGRI fertelmesteri közösségnek. Első kérdésem az lenne, hogy hogyan történik maga a fertelmesteri választás, mi ennek a folyamata?
A fertelmester választás egészen a 18. századtól nagyjából hasonló módon történt, de a legtöbbet erről a folyamatról a 19. század utolsó harmadától tudunk. Hát a lényeg az, hogy ez egy meghatározó esemény volt, hiszen a negyed lakói, a város negyed lakói maguk közül választották meg az arra érdemes szemét, és itt természetesen az legfontosabb szempont az volt, hogy az illető a negyed lakói legyen, házzal rendelkezzen Egerben, tehát legyen kötődése a városhoz, köztiszteletben álló legyen, erkölcsös életet éljen, és keresztény szellemben nevelje a családját, gyermekeit, katolikus legyen, templomba járó legyen. Tehát ezek a szempontok domináltak akkor, amikor a téli hónapokban összejöttek a kiérdemült fertelmesterek, tehát akik korábban fertelmesterek voltak. És itt egy mondat erejéig álljunk meg, a fertelmestert egy évre választották, minden évben újat, minden negyedben, de az illető továbbra is fertelmester, kiérdemült fertelmester maradt, és egymás között a kiérdemültek és az újak barátom, uramnak nevezték. Egymás, tehát egy olyan közösség alakult ki, amelynek egészen a haláláig tagja volt a kiérdemült fertelmester. Tehát általában decemberben, illetve januárban került sor a fertelmester választásra, amelyek rendszerint a pincékben, az előző fertelmester házában esetleg történt, ahol kötetlen formában és a férfiak maguk között meghányták, vetették, hogy ki lenne a legalkalmasabb a következő évi fertelmesternek. És volt, amikor három jelöltet választottak, és abból, ez a 18. században volt, abból a városi tanács illetékesei választották ki, hogy ki legyen a fertelmester. Azután a 19. század második felétől ez már egy személyre összpontosult, és ez az egész ceremónia tulajdonképpen azzal fejeződött be, hogy még a fertelmester avatás előtt el kellett ezt dönteni. Például az én negyedemben, a Cifra Sáncban, ez még decemberben történt, karácsony előtt, és amikor eldöntötték a régi fertelmester házában, hogy ki legyen a következő, akkor átmentek felkérni az illető házába, átmentek, és vitték magukkal a tisztség jelképeit, a fertelmesteri botot, illetve a köpenyt. És érdekes, hogy ebben a negyedben két fertelmester asszony is ment, barátné asszony is ment a fertelmesterekkel, és ezen az estén, az este történt, fáklyával vonultak át, és ezen az estén tulajdonképpen kinyilvánította, elfogadta az illető, hogy vállalja. Nem nagyon volt olyan, aki nem fogadta volna el, mert ez egy megtiszteltetésnek számított, különösen azok után, hogy már konkrét tennivalói, fizikai és tulajdonképpen szabadidő terhére menő feladatai voltak, és ezt követően azután jött a fertelmester avatás, amikor minden negyedben megtörténtek ezek, és például a 19. század végi egri újságok mindig közölték is, hogy mely negyedben kit választottak meg fertelmesternek.
Mm-hmm.
Ezen a választáson került sor az előző feltárnymester letéti lakomájára. Mert hát a feltárnymester választáshoz bizony hozzátartoztak a vendéglátások, trakták is, úgy mondták, ekkor trakták. Tehát amikor az illető, tulajdonképpen illetőnek a mandátuma majdnem lejárt, mert a lejárta az a feltárnymester avatás volt Szent Apollónia napján, február 9-én, azt megelőzően, amikor ott voltak, akik választottak, ott megtartották ezt a letéti lakomát. Azután február 9-e volt az a nagy esemény, amikor, mint ahogy már korábban is szó volt erről, az összes negyed egyszer egy évben találkozott egészen 1931-ig, mert egyébként minden negyed élte a maga életét, a maga közösségi életét, és ezen alkalommal nem csak az újonnan megválasztottak és esküdtevők vonultak át először a bazilikába reggel, 7-8 óra körül, hanem őket elkísérték minden negyedből, fáklyával vagy gyertyával egy-egy vagy két-két feltárnymester, és közösen vettek részt, az kiérdemültek, a negyedek összes kiérdemült feltárnymestere és az újak ezen a szentmisén, amelyet mindig valamelyik pap feltárnymester celebrált, hiszen tulajdonképpen azt mondhatjuk, a 19. századtól mindig volt jó néhány egyházi személy is a feltárnymesteri testületben. Ezután vonultak át a zászlójuk alatt a városházára, ahol a polgármester előtt, korábban a bíró előtt letették az esküt, és ebben tulajdonképpen vállalták azt, hogy ezeket a hagyományokat folytatják, az ebből adódó feladatokat, a szegények megsegítése, egyházi és világi ünnepeken való megjelenés, a negyedük értékeinek védelme, ezek felé irányult ezt követően a 19. század végétől az ő tevékenységük.
Egy picit visszautalok most még az eskütétel szövegére, mert ez annyira szép, hogy úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatniuk a hallgatóknak is, úgyhogy a feltárnymesteri eskütétel szövege következik.
Esküszöm, hogy Magyarországhoz, mint édes szülőanyámhoz hűséges leszek. Szabadságát és függetlenségét mindenkor úgy védem, mint Isten nékem tudni adta. E végből tiszteletben tartom, és másokkal is tiszteletben tartatom a státus törvényeit és városunk rendeleteit. Hűségesen és minden kifogások nélkül teljesítem a város főbírájának és érdemes magisztrátusának rendeléseit, melyek a nemes város polgárságának boldogulására törekszenek, s nagy vigyázással leszek arra is, hogy magam példájával járjak elül a tisztességben és becsületben. Különös gondom lesz végül az elesettekre, a szegényekre és az árvákra, atyai pártfogásomba vévén mindnyájukat. Isten engem úgy segéljen!
És mi történt azután, hogy letették az esküt? Hova mentek a feltárnymesterek?
Ezután vonultak haza az újonnan megválasztott feltárnymester házához, ahol úgymond szeretett reggelire várta az illető a kiérdemült feltárnymestereket, és hát itt bizony elég sokféle ételt szolgáltak fel, sőt, volt olyan, hogy másnap hajnalig tartott, tehát aznap egész nap vacsorával folytatódott, és másnapig tartott ez. Tulajdonképpen nem mindenkinek tetszett ez. Nehezményezték például Breznai Imre, a 900-as évek elején még ostorozta ezt a vendéglátást, és azt mondta, hogy hát a feltárnymesterség az tulajdonképpen csak az evés-ivásból áll. Azután, amikor megismerte, akkor rájött arra, hogy ez kiváló alkalom volt arra, hogy a különböző, a negyedben élő különböző társadalmi helyzetű emberek találkozzanak, találkozási fóruma legyen, és megismerte azt, hogy nem csak ebből áll ez a mesterség, vagy ez a tisztség, hanem bizony egy hagyományőrző és szegényeket segítő, vallási hagyományokat ápoló tevékenységből. És amikor megírta 1907-ben Brezna Imre, aki a feltájmesterségnek tulajdonképpen a 20. század első felében a legnagyobb tudója volt, kutatója volt, megírta az első munkáját, akkor ebben már ténylegesen tudta értékelni azt, hogy mi is ez a dolog, és 1939-ben még egyszer megjelent egy bővített formában is, és hát ő feltájmesteri, a megalakuló feltájmesteri testületnek elnöke is volt rövid ideig, 44-ben megtörtént haláláig.
Ezek a negyedek elkülönültek, tehát jelezték a negyedek a különállásukat, vagy pedig valamilyen jelképpel kifejezték az egységet is a feltájmesteri testületen belül?
Tulajdonképpen a feltájmesterségnek a lényege, mint a neve is jelzi, hogy egy feltáj egy negyed képviselője volt. A mesterség vagy a tisztség megjelenésétől kezdve azt mondhatjuk, hogy egészen a feltájmesteri testület megalakulásáig 31-ig, de később is, 31-ig különösen, de később is, ő a negyedet képviselte a város társadalma előtt. Tehát minden negyedben egy sajátos identitás tudat alakult ki ezáltal, mert tudta mindenki, hogy ő melyik negyedbe tartozik, a többiek is, meg a város lakói is tudták, hogy az illető az melyik negyedet képviseli. De hát ez fejezi ki a negyedmester, a feltájmester kifejezés. Jelvényeik, jelképeik attól függetlenül, hogy minden negyed külön élte az életét, külön egészen 1931-ig, tehát nem volt egységes feltájmesteri testület, ugyanazok a jelképek voltak jellemzők, mind a 14, vagy korábban 12 negyedben. Nézzük meg, hogy melyek is ezek a jelképek. Tehát a legfontosabb jelkép, amit, mint említettem, át is vittek a megválasztásakor a feltájmesternek, ez a feltájmesteri bot.
Mit szimbolizál?
A feltájmesteri bot az bizonyos hatalmat szimbolizál, tehát az, hogy aki ezt a kezében tartja, ő bizonyos jogkörökkel rendelkezik, tehát képviselheti az adott negyedet a hatóságok előtt, és megjelenhet ezzel azokon az alkalmakon, amelyek adottak, és erről még majd beszélhetünk. Tehát a feltárymesteri bot úgy néz ki, mint például a bíróbot. A bírobotok is jelezték azt a hatalmat, amit egy település vezetője a bíró jelképezett. Vagy voltak a vőfélybotok. Az pedig jelképezte, hogy ő a ceremónia mester az esküvőkön, a szertartásokon és a lakodalomban. Tehát ez volt a legfontosabb szimbólum. Minden negyednek volt saját botja, amelyet különböző időszakokban készítettek. A legkorábbi adat feltárymesteri botra 1885-ből származik, de találtam rá adatot, hogy valószínű már 75-ben is volt feltárymesteri bot, mert 1925-ben hivatkoznak arra, hogy ezt a botot már 1875-ben készítették, tehát valamikor a 70-es, 80-as években jelenik meg. És próbáltam utána járni annak, hogy vajon volt-e ennek valami olyan előzménye, ami nem egy díszes botot jelentett, mert ekkor már díszes botok vannak. És arra gondoltam, hogy valószínű, hogy arra is visszavezethető, hogy a 18. század elején, amikor még konkrét rendfenntartó feladatai voltak a feltárymestereknek, ezt a botot vitték magukkal, mint egy fegyelmező eszközt a renitensek megregulázására. Mert ez csak egy feltételezés. Visszatérve a 19. század végétől jellemző botokra, ezek minden negyedben más méretűek voltak, de azonos volt mindegyikben, hogy kapcsolódtak hozzá szalagok. Tehát ez egy bunkós bot féle volt, tetejében egy bunkóval végződő, és nem minden negyedben, de aztán a legtöbb negyedben belevésték, beleírták minden megválasztott feltárymesternek a nevét és a hivatali évének a számát. Nagyon változatos botok vannak, a Dobristán Vármúzeumban 8 feltárymesteri botot őrzünk, és a teteje az pedig díszesebbre faragott volt. Például nagyon örülök annak, hogy egy ilyen botot az én segítségemmel sikerült felfedezni. A mi negyedünkben, a Cifra Sánzban legutolsóként megválasztott Erős Ferenc, Patkoló Kovács és Gyógy Kovács megkapta 1949-ben a botot elődjétől, decemberben átadták neki, de ő már nem tehetett esküt, mert 50-ben ennek elhagyására kérte a polgármester a feltárymestereket, és ez egy rendkívüli díszes bot, amelynek a tetején egy gömb van, és ezen 3 pap feltárymesternek a díszes címerpajzsa van, és ezek nem belevésve voltak, meg a nevek, hanem ezüst lemezekre vésve, és az ezüst lemezeket szögelték bele a botba. Tehát felül 3 díszes, Kiszeli Imre papnak az ajándéka volt ez 1928-ban, és természetesen az ő plakettje is ott van, és azon kívül 1880-as évektől felsorolták mindazokat a feltárymestereket, akik a negyedet képviselték. Tehát minden negyednek volt ilyen, hol vésték, hol ilyen plaketteket, és nagyon fontos volt, hogy ehhez kapcsolódott, vagy erre tették rá a szalagját annak a feltárymesternek, rendszerint a felesége kötötte rá, amikor letette a tisztséget, átadta a másiknak, akkor rákötötte, és ezek a szalagok tulajdonképpen gyűltek szépen rajta. A múzeumban került példányoknál rendszerint a szalagok már nagyrészt hiányoznak, mert ezek voltak a legsérülékenyebbek. Tehát a bot, a feltárymesteri bot a szalaggal volt komplett, így szalagos feltárymesteri botnak is hívták, vagy cifrabotnak is nevezték. A másik fontos jelkép volt, vagy szimbóluma volt a feltájmesterségnek, a piros béléses feltájmesteri köpeny. Ez tulajdonképpen egy hatalmas nagy körgallér, olyan méretű volt ez a posztóból készült köpeny, hogy alul 5 méterszer 7 méterig terjedt a kerülete. Tehát ezért egy nagyon elegáns, szép megjelenést biztosító ruhadarab volt, és ez is nagyjából az 1880-as évektől ismert. Megemlíthetünk egy olyan szabót, aki különösen szép darabokat készített, Hibai György, a későbbi orvosnak az édesapja, ő szabó volt, és ő készítette a negyedek számára. Ehhez kapcsolódott egy kapocs, egy ezüstből készült kapocs, ami összefogta a nyakában a körgallért, a köpenyt az illetőnek. Tehát ez volt az a két jelkép, amellyel megjelentek a eskütételen, azt megelőző szentmisén, megjelentek a különböző egyházi eseményeken, a szüreti borhét alkalmával 1933-ban, mint ahogy erről már volt szó, és addig viselte az illető, amíg tartott a hivatali ideje, és a következő alkalommal átadta az utána jövő feltájmesternek. A feltájmesterek fontos jelképe volt a zászló, amely tulajdonképpen leginkább a feltájmesteri testület megalakulása 1931 után használtak, de volt egy előképe, Párvi Sándor apátkanonok, annak tiszteletére, hogy 1894-ben feltájmesternek választották a 63. negyedben, két év múlva 1896-ban egy zászlót adományozott a feltájmestereknek, az összes feltájmesternek, pedig ekkor még a feltájmesterek csak negyedenként élték az életüket. Ennek felavatására 1896-ban került sor, de a zászló az idők során elhasználódott, és 1921-ben avattak egy új zászlót, Szentháromság vasárnapján, egyik oldalán a Szentháromság képe, a másikon pedig Magyarország védőasszonyát ábrázolta. A feltájmesterek ezután ezzel vettek részt a különböző egyházi eseményeken, feltájmesteravatáson, a Szent Jobb körmeneten, a Magyar Honvédek kassai fogadásán, különböző egyéb rendezvényeken. Volt még egy jelvényük, volt még egy szimbólumuk a feltájmestereknek, az 1931 után megalakuló testületnek egy ovális kitűzője is volt, amelyen Egerváros címeren látható, és Egerváros feltájmesteri testülete volt a felirata. Ezeket a negyedmesterek, a feltájmesterek a ruhájukra tűzve viselték.
Tehát a kiérdemesült feltájmesterek ezzel jelezték, hogy ők...
Ők oda tartoznak, így van. A többi jelképpel már nem rendelkeztek, de ez továbbra is a hozzá odatartozásukat jelképezte.
Szóba került a múlt adásban is, meg most is többször, hogy egyházi személyek is voltak feltájmesterek. Ez az intézmény erősen kötődik az egri érsekséghez és a katolikus hagyományokhoz. Miben nyilvánult ez még meg, a szoros kapcsolat az egyház és a feltájmester intézmény között?
Hát tulajdonképpen a legfontosabb az, hogy vallásos embereket választottak. Tehát függetlenül attól, hogy az illető melyik negyedben élt, ez egy kritérium volt. A másik, hogy részt kellett vennie a feltájmestereknek az egyházi eseményeken. Papokat választottak maguk közé, ez tovább erősítette a feltájmesterek vallásosságát. 29 pap feltájmestert sorolhatunk, vagy említhetünk meg, akik 1949-ig tagjai voltak a testületnek. És hát már szó volt arról, hogy a legfontosabb megjelenési formájuk az az avatáson, Apollónia napján történt, és ezt természetesen a bazilikában tartották, a legnagyobb templomban, Egerben, de minden negyednek megvoltak azok a templomai, esetleg több negyednek egy templom, a belvárosi negyedeknek és a Cifrasánsznak például a Servita templom, ahová jártak különböző istentiszteletek alkalmával, és erről érdemes egy pár szót mondani, hogy milyenek voltak azok az alkalmak, amikor különösen fontos volt, hogy a feltájmesterek ezeken megjelenjenek. Ezen alkalmakkor a fertálymesterek gyertyával vagy fáklyával jelentek meg a istentiszteleteken, hiszen a gyertya, a fáklya az a liturgia eszköze, és a 18. századi értelmezés szerint, és ez az égő gyertya a világ világosságát, Jézus Krisztust szimbolizálja. Breznai Imre még azt írta, hogy a fáklyákat és ezeket a gyertyákat a külvárosi negyedekben használták, de azóta kiderült, hogy ugyanúgy hozzátartozott a belvárosi négy negyed fertálymesteréhez is, hogy ilyen gyertyákat, fáklyákkal rendelkeztek a negyedek. Mire valók voltak ezek a fáklyák? Nem csak arra, hogy istentiszteleteken megjelentek vele, hanem leginkább a temetésekhez kapcsolódóan. Minden negyed rendelkezett ilyenekkel, és ezen kívül rendelkeztek koporsóhordó rudakkal, rendelkeztek szőnyegekkel, amelyeket a temetéseknél használtak. És egy érdekes dolog, hogy a saját elhunytjaikat, tehát a elhunyt fertálymestereknek, illetve a feleségeknek járt a gyertya vagy fáklya a temetésen, amelyet fertálymesterek vittek, 4 vagy 6 fertálymester állta körül a koporsót. De a negyed lakóinak is odaadták pénzért. Tehát kölcsönözhető volt. Hiszen itt álljunk meg egy persze, minden negyednek volt egy kasszája, egy fertálykasszája, amely úgy gyarapodott, hogy a fertálymesterek egy tagsági díjat fizettek, és avval is gyarapították a fertálymesteri kasszát, hogy ezekből a gyertya kölcsönzésekből is folyt be pénz, amit azután jótékony célokra fordíthattak. Ezeket nagyon alaposan tartották nyilván, ez volt a feladata a pénztárosnak, és rendszerint ennek a kasszának az állapotáról beszámoltak, és le is írták ezeket a fertálymesteri naplókban.
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Petercsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt az egri fertálymesterséghez kapcsolódó szimbólumokról, jelképeiről, valamint a fertálymesteri avatás menetéről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Thank you. Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.